Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre a szavazás napján június 9-én 12 óráig van lehetőség, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Hozzátették, a mozgó urna igényléséhez a választópolgárnak kérelmet kell benyújtani, ezt beadhatja online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi választási irodához. Felhívták a figyelmet arra, a korábbi választásokhoz képest újdonság, hogyha a mozgó urnát igénylő választópolgár megjelenik a szavazóhelyiségben, akkor ott leadhatja szavazatát, amennyiben a mozgó urna a szavazóhelyiségben van. Személyesen június 7-én péntek 10 óráig nyújtható be kérelem a helyi választási irodához. Online ügyfélkapus azonosítással vasárnap, június 9-én 12 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására. Az ukrán-magyar határszakaszon 6715-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 8381-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a magyar távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 46 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Újabb dunai árhullám érkezik a szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán. Nagybajcson másodfok felett akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Magyar Távirati Irodával. Az OVF közölte azt is, több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható. Árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették, a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat. A vízügyes szakemberek, ahol szükséges, már most fokozott figyelőszolgálatot látnak el. Átadták a Kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém csornai termálfürdőt szombaton. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legjobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Kitért arra, hogy a pénteken megjelent magyar közlönyben szerepel a csornai tanúszoda befejezéséhez szükséges forrás biztosítása, így a tanúszodát legkésőbb 2026-ban átadhatják. Idén is rengetegen voltak a békemeneten. A résztvevők a Széchenyi térről vonultak át a Margit szigetre. Annyian voltak, hogy amikor a menet eleje már a Margit hídon volt, a vége csak akkor indult el a Lánchídtól. A résztvevők között sok volt a fiatal, sokan pedig a gyerekeiket is magukkal vitték, hogy megmutassák nekik, milyen fontos a béke. Az idei volt a jubileumi 10. békemenet. Az eseményt a Magyarország maradjon a békeszigete mottóval rendezték meg. Híreink végén az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik, és át is vonul északkelet felé egy szakadozott felhősáv. Ebből elsősorban az ország délnyugati felén alakulhat ki több helyen eső, zápor, egy-egy zivatar sem kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul.
Reklám. keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. június 3. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debner Edem lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Kvasinger Jenő és Fehér József ül. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétfő reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Al Pacinótól származik, és így hangzik: ezen a világon a legnagyobb kincs a gyermek, minden vagyonnál, hatalomnál többet ér. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várunk mindenkit a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd útinform híreket és időjárás előrejelzést sugárzunk, ezután a nap verse hangzik el. Ez Babits Mihály Csak posta voltál című verse lesz. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Ezután hírek, majd Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Vanga Szent Károly és társai életéről dr. Katona István nyugalmazott segédpüspök atya beszél. 7:50-től Cseppelényi György boldog elvatásáért imádkozunk, majd a napi máját és programajánlót hallgathatják meg. 8 órától hírek, és ezt követően lesz legközelebb műsorismertetésünk a játékidő előtt. Tartsanak velünk, érdemes!
Miért, de a csillagok állása döntött mindig arról, hogy a dolgaim során a jó Isten elé, mikor és hogyan parkol, ahol a neonfények kigyúlnak, mindig ott vagyok jó. És közben a rádióban egy régi klasszikus szó, összefogva, összeszokva, együtt majd mindig az úton, szorosan egymás mellett az életnek hívott hullámos úton. Nem kell aggódnom tőle, sodródhatunk az ára, olyan vagyok, mint egy fesztivál, megérkezem majd a nyáron. Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám, nyugodni biztos maradunk végig. Otthon valaki vár, de még nyitva a bár, úgyhogy mi biztos maradunk végig. Jöhet egy hét,
átlag valamivel. Zsebemben a hold, ez is fél siker. És ha ébred a város, és lépni kell, biztos marad valaki, aki hazatipel. Amerre fúj a szél, arra mentem tovább, minden sarkon összeütöttek a bokák. Volt, hogy elázva hagytam el a szobát, a csibészek a csajok, tök nyomták a dudát. Tűzről kaptad, hölgyek, ez lesz a vesztem, mondták a bölcsek. Kapd ide gyorsan a poharad a töltsek, égeti a zsebemet a pénz vagy kölcsek. Pár napig itt leszek otthon, a mama hívott, hogy dobja a kéglit. Máskor sem volt siető sehova, maradunk végig. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez nincs a pédik. Elmondtam már százszor, gyereket, maradunk végig.
Aki lak ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Jó, mi biztos, maradunk végig.
Összes régit, üres lett lassan minden pohár, vagy csak a pincér késik. Mondtam, nem leszek fáradt, hidd el, ez mind csak tévhit.
Elmondtam már százszor, gyereke, maradunk végig.
Addig tart ez a nyár, ameddig szól ez a szám. Nyugodj, mi biztos, maradunk végig.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a Parkinson-kórról, kutatási eredményekről beszélget dr. Kovács Norbertel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillag.hu rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk.
A Pécsi Orvosi Karon készült egy részletes sajtóanyag a betegségről, hátteréről, az aktuális kutatási eredményekről. Ennek okán kerestem meg dr. Kovács Norbert professzort, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén, és köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy egy pár percben beszéltünk a Parkinson-kórról, illetve annak a kezelési lehetőségeiről.
Ez egyébként a leggyorsabban terjedő neurológiai betegség, amely sajnos egyre gyakrabban jelenik meg a fiatalabb korosztály körében is. Az oka ugyebár ismeretlen, de a kezelésével kapcsolatban egyre több ígéretes lehetőségről, módszerről számolhatunk be. Egyetért ezzel, professzor úr?
Igen, csak annyit pontosítanék, hogy ugye a leggyorsabban növekvő idegrendszeri betegség, amit az idegsejteknek a folyamatos pusztulása okoz. Tehát van egy másik nagyon gyorsan terjedő idegrendszeri betegség, azok a traumás agysérülés, a balesetek által okozott agykárosodás, de a természetes betegségek kialakulásai között a legnagyobb növekedési arányt mutató idegrendszeri megbetegedés az a Parkinson-kor jelenleg.
Mit tudunk róla?
Jelenleg azt kell mondjuk, hogy a betegeknek egy jelentős részének ismeretlen az oka. Vannak nagyon-nagyon ritkán genetikailag az örökletesen meghatározott korformák, de ezek relatíve ritkák, a fiatalkori betegeknél szokott előfordulni. Úgy gondoljuk, hogy a növekvő környezeti ártalmak lett az elsődleges oka annak, hogy miért duplázódik meg 20-25 év alatt a betegek száma világszerte. Tudjuk azt, hogy már a 17.-18. században is voltak Parkinson koros leírások, de nem mondhatjuk azt, hogy csak a növényvédőszerek, de úgy gondoljuk, hogy az egyre gyakrabban alkalmazott kemikáliák, itt beleértve különféle mesterséges ízesítőanyagok, tartósítószereknek is szerepe lehet.
Annak mi lehet a magyarázata, hogy egyre több fiatalnál jelenik meg ez a betegség?
Pontosan nem tudjuk, hogy miért, de korábban, amikor elkezdtem dolgozni, akkor kuriózum számba ment, hogyha valaki 30 éves korábban lett parkinsonos. Most azért havonta több új beteget látunk, aki ilyen fiatalon kezdi meg a betegség pályafutását. Nagy összesség a környezeti ártalma. Tudjuk azt, hogy vannak olyan dolgok, amik védenek a Parkinson kor ellen. Ilyen lehet például a dohányzás is. Tehát ez egyik oldalon a dohányzás ugye tüdőrákot okozhat, tüdőbetegségeket, szívbetegséget, stb. Ezzel szemben nem tudjuk milyen mechanizmussal, de valamilyen szinten a kávéhoz hasonlóan véd a Parkinson kor ellen. Ha valaki leszokik a dohányzásról, akkor jót tesz a szívérrendszerének, viszont a Parkinson kor előfordulás esélye megnőhet.
Furcsa ellentmondás.
Nem tudjuk, hogy miért így van, viszont az élet az ilyen, tehát vannak olyan dolgok, amik egyszerre pozitív és negatív hatással rendelkeznek, ilyen lehet a dohányzás is. Ha tudnánk, hogy mi, lehet, hogy a nikotin, lehet, hogy nem a nikotin, hanem valami más vétet a Parkinson kor ellen, akkor lehet, hogy meg tudnánk előzni több száz honfitársunknál a betegség kialakulását.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban ez alkalommal a Parkinson korról beszélgetett dr. Kovács Norberttel, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgatóhelyettesével, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnökével, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán az M0-es autó csomópontjánál a főváros felé tartó oldalon dolgoznak, a 13-as és a 10-es kilométer között a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnami felé a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. A Budapest felé vezető oldalon lezárták a Szilas pihenőbe kivezető ágat, mert a 13-as és a 12-es kilométer között a forgalmat a belső sávba terelik, a pihenőhely továbbra is üzemel az M0-as autóútra áttérve, a Rákospalota Fót csomóponton keresztül megközelíthető. Nagy felületű burkolatjavítást végeznek, szintén az M3-ason, az M31-es autópálya csomópontjánál. A munka a 24-es és a 29-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon zajlik, ahol a külső és a leálló sávot lezárták. A főváros felé tartók a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak. Vásárosnami felé a külső és a leálló sávra terelik az autósokat. Fontos, hogy csomóponti zárás nincs. Az M31-esre a fel- és lehajtás is biztosított. Távolabb, ugyancsak Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között is aszfaltoznak, a Vásárosnami felé vezető oldalon a forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávjá halad, Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A főváros irányába a 155-ös és a 151-es kilométer közötti szakaszt lezárták, a forgalmat a Vásárosnami felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható, Budapest irányába a 153-as kilométernél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van. Az M30-as autópályán a Tornyos-Németi felé vezető oldalt a 13-as és a 22-es kilométer között lezárták felújítási munka miatt. A forgalmat az M3-as autópálya felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A 33-as jelű Miskolc észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek, a két csomópont között mindkét pálya oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. Az M31-es autópályán a 7-es és az 5-ös kilométerek között a betontáblákat javítják, az M0-as autóút irányába tartókat sávelhúzással terelik. A 3-as főúton Gödöllő és Aszót között a 36-os kilométernél hídjavítási munkák miatt lezárták a félútpályát, a forgalom irányonként váltokozva jelzőlámpás forgalom irányítással halad. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. A 25-ös főúton Eger és Szarvaskő között az útburkolat felújítását végzik, az aktuális munkaterületnél a félútpályát lezárták. Híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolást hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneket én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Záporok, zivatarok indítják a hetet, kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma már reggel előfordulhat első zápor, egy-egy zivatar a délnyugati országrészben. Napközben délnyugat felől egyre több zivatar érkezik, köztük heves zivatarok, szupercellák is lehetnek, melyeket viharos szél, felhőszakadás, jégeső kísérhet. Keleten lesz szárazabb az idő, de este, késő este várhatóan ide is befutnak a zivatarok. A szél elsősorban zivatarok környezetében támadhat fel, a legmagasabb hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, keleten lesz melegebb. Holnap egy fölénk helyezkedő magassági örvény határozza meg időjárásunkat, hatására intenzív gomoly felhőképződésre, többfelé kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk, melyeket helyenként felhőszakadás, jégeső és viharos széllökések kísérhetnek. A Dunától keletre a nyugati-délnyugati, a Dunától az északnyugati szél lesz élénk erős, a legmelegebb órákban 20-26 fokot mutathatnak a hőmérők. Szerdán több lesz a napsütés, már csak helyenként alakulhat ki záporzivatar, a nyugati a szél mérsékelt időnként élénk lesz, délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, záporzivatar csak néhol fordulhat elő, a szél főként a Dunántúlon és északon északkeleten támadhat fel, 25 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk. Pénteken folytatódik a napos nyári idő, záporok, zivatarok helyenként északon, északkeleten lehetnek, a szél csak zivatarok környezetében erősödik meg, a csúcshőmérséklet 26-32 fok között alakulhat. Orvos meteorológia, ma egy magassági ciklon hatására többfelé lesznek záporok, zivatarok, a változékony, gyakran füllett idő sokak szervezetét megterheli. Mellkasi panaszok, keringési problémák, vérnyomás, ingadozás, nehéz légzés alakulhat ki. A zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus panaszok, valamint a penzsit fűfélékre allergiások panaszai, így az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt helyen. 11 és 15 óra között a naposabb tájakon erős lesz az UV-sugárzás, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. immunrendszerünk erősítése érdekében fogyasszunk vitaminos zöldségeket, gyümölcsöket, és ne feledkezzünk meg a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelőről sem. Közlekedés meteorológia, ma sok helyen kell záporokra, zivatarokra számítani, melyek környezetében vizes utakra, átmenetileg rossz látási viszonyokra kell készülni. Heves zivatarok okozta villámárvizek, vízátfolyások nehezítetik a közlekedést, viharos széllökések csökkenthetik jelentősen a járművek menet stabilitását. A naposabb tájakon időszakokban viszont érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Vezessünk fokozott óvatossággal, balesetmentes közlekedést kívánunk. Pollen jelentés. A pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakul, a csalánfélék virágporának mennyisége közepes szintet érhet el, a lórom és az utifű pollenje alacsony helyenként közepes koncentrációban lehet jelen. A fák közül a hás és a bálványfa pollen koncentrációja az alacsony helyenként a közepes tartományban alakul, a kültéri allergingombák spóra száma közepes, helyenként magas szinten van jelen. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
A nap verse.
Babits Mihály, csak posta voltál. Ki úgy véled, nyomot hagysz a világnak, kérdezd a szőnyeget, mely dupla lábad nehezét, unja, zsímét ismeri. Marad-e rajta valami magadból? Vagy csak az utcán cipődre ragadt por, amit emlékül továbbadsz neki? Aztán menj ki, és kérdezd meg az utcát, melyet oly égve és merengve futsz át naponta többször, hogy már azt hiszed, minden ház lelked mély színeit itta, s lelked rongyait lengi mindenik fa, s a sarki szél is tégedet sziszeg. Kérdezd, és olvasd, amit rájuk írtál, s vedd ki a szélből, mit beléje sírtál, mint gramofonba, mely megőrzené, miről beszélnek. Régi otthonodról, s a vadhegyekről, melyek alul egykor közéjük jöttél, s amelyek felé emléked visszanéz közülük. Ez vagy te, ez az emlék, egy csöpp fogaras vagy, Pest közepén. Azt hordasz és vetítsz, s a árnyat festesz a városfalára, az csak a hűvös havasoknak árnya, mely rátapadt, s amelyet közvetítsz. Nem, hiszen ott is csak valaki voltál, és a hegyekkel egy csak ott se voltál. Mi voltál ott? Keresd tovább magad. Ott nyájas szőlőtőkéket cipeltél, s a barbár csúcsoknak nemet feleltél, mert szülőföldet felelt általad. Nagyapád házas a szelíd Dunántúl, de abban se lelheted igazánból magad lelkét, lázadó sieder. Más voltál ott is. Más táj, messzebb útak voltak még, amik rajtad áthúzódtak, csak posta tudtál lenni és meder. Élted gyenge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob hurkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is. Kit a holtak léptevet.
Babits Mihály, költő, műfordító, szerkesztő 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként, érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel, gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete a Levelek Íris koszorújából, első regényét a Gúlya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam San Remo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásaig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert, munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi műsorunk tartalmából. A Szentszék május 23-án tette közzé a hírt, hogy boldoggá avatják Bódi Magdi vértanút. A szentélyavatási ügyek dikasztériumánál számos más magyar boldoggá avatási ügy is folyamatban van. Ezek közé tartozik Hám János szatmári püspöké is, akinek a tanúság tételéről a május 23-án és 24-én Szatmár Németiben megrendezett Hám János napok alkalmából beszélgettünk Schönberger Jenő szatmári püspökkel. Hallgassák meg a főpásztorral készült interjúnkat. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Schönberger Jenő püspökatyát, a Szatmári Egyházmegye előjáróját.
Én is szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió kedves hallgatóit. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen! Kedves püspökatya, május végén tartják a Hám János napokat Szatmár Németiben. A jeles püspökhöz kötődik a város arculatának kialakítása. Bemutatná e híres elődjét a Vatikáni Rádió hallgatóinak?
Örömmel, hiszen a mi Hám János püspökünk nem csak azért kiemelkedő, mert nagy, építő püspök volt, hanem szent életű is, akinek a boldoggá avatását egyik elődöm, Meszlényi Gyula püspök, már az 1800-as évek végén beindítatta. Sajnos, hogy közben jött az első világháború, majd pedig a posztulátor halála, Trianon, utána második világháború, aztán a kommunizmus, és ezzel nem tudtunk foglalkozni, csak 1990 után, mikor itt nálunk is megtörtént a fordulat. Az elődöm, Reiser Pál püspök atya, beindította, újra fölvette ezt a boldoggá avatási pert, és most Rómában van az ő boldoggá avatási eljárása, és várjuk, hogy Isten szolgálja címet megkapja a Szentatyától. Viszont szükségünk van csodára, hogy bizonyítsunk csodát ahhoz, hogy be is indulhasson a boldoggá avatás. Ez még várat magára. De még mielőtt ebbe belemennék, hadd mondjam el, hogy Szatmár ahogyan kinéz, elsősorban Hám János püspökünknek köszönheti, hiszen azokat az igazi nagy létesítményeket, épületeket ő építette és ő tervezte meg. Ennek köréje épült aztán majd a város, és alakult ki a jelenlegi városkép. Hogy csak említessek egy néhányat, ez a székesegyház épülete, a püspökség épülete, a kanonoki háza, aztán a Jézus szíve templom, a katolikus iskolával és a jezsuita konviktussal, aztán a zárda épülete a templommal és a hatalmas iskola hálózattal, vagyis iskola épületekkel, ami melléje épült, vagy akár a városi kórház. Hám János püspökünk, reméljük, hogy hamarosan az egyházmegye második boldoga lesz. Éppen ezért minden szentmise végén imádkozunk érte, az ő boldoggá avatásáért. S a Hám János napok pedig, mivel az iskolánk is az ő nevét viseli, hát mindig május 25-e körül szokott lenni, ez egy hetes ünnepség az iskolánkban, mégpedig 25-én minden szentmisében érte imádkozunk az ő boldoggá avatásáért, amikor nagyon szeretnénk, hogy a Jóisten megdicsőítse őt, és oltára emelje az egyház, mert ő egy igazi főpap volt, olyan értelemben is, hogy együtt érzett elsősorban a Jóistennel, aztán a fogadalmával, aztán a népével, hiszen olyan korban volt püspök 1827-től 1857-ig, amikor az egész világ forrongott. Amit a császárnak ő megígért, megszeghette, amit az Istennek megígért, megszeghette. Na hát ő imádságban és ténylegesen nagyon sok, hát hogy úgy mondjam, vezeklésben, mert ő minden nap vezekelt, a vezeklő öve még most is megvan, egy szöges öv, azért vezekelt, hogy ő meg tudjon maradni igazán azon az úton, amelyen a Jóisten elhívta őt. Nem volt egyszerű számára. Nem volt politikus, pedig a legnehezebb időkben kellett neki odaállnia a politikai és az egyházi vezetés mellé. Hűséges akart maradni a császárhoz 1848-ban és 49-ben. Hűséges akart maradni az egyházához és a hivatásához, és hűséges akart maradni a magyarságához. Ezt nem volt könnyű abban az időben összeegyeztetni. Őt ugyan kinevezték esztergomi érsekké, de soha nem foglalt el az esztergomi széket. Hiszen amikor a forradalom elbukott, akkor az osztrákok számára ő nagyon magyar volt. A magyarok számára nagyon osztrák párti volt, és éppen ezért lemondatták. Hála jó Istennek, én mondom most, mert így visszajöhetett Szatmára, és még egy nagyon termékeny szinte 10 évet itt lehetett püspök. Neki nagyon sokat köszönünk. És mert ő életével, imádságával, áldozatával nem csak saját magát, hanem az egyház megyét és minden hívét is igyekezett megszentelni és neki példát adni, éppen ezért mondjuk el mi minden szentmise végén azt a gyönyörű szép imádságot, amelyben kérjük Istentől az ő megdicsőülését. Hadd mondjam el itt a kedves hallgatóknak.
Igen, így a Vatikáni Rádió hallgatói is bekapcsolódhatnak ebbe az imahadjáratba a boldoggá avatásáért.
Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Ámen. Természetesen mindenki ott annál, aki szünetnél a saját kérését megfogalmazva rábízhatja Hám Jánosra, csak ahogy azt mondták nekem Rómában, ha annyira alázatos püspök volt, akkor lehet, hogy ő nem akarja majd azt, hogy őt fölemeljék, de mi ennek ellenére is kérjük, hogy Hám János püspökünk győzze le saját magát, és legyen annyira alázatos, hogy ezt is elfogadja. És a Jóisten dicsőítse meg. S éppen ezért, ha valaki úgy érzi, hogy Hám János közben járására meghallgatta a Jóisten az imáját, úgy érzi, hogy csoda történt az életében, legyen szíves, és jelezze nekünk ide a Szatmári püspökségre.
A Szatmári püspökség a Magyar Királyság idejében a legfiatalabb egyházmegye lett, II. József hozta létre, amelyet aztán később a pápa jóvá hagyott, és így született meg 1804-ben a Szatmári Egyházmegye. Híres elődei közül kiemelhetjük Boldog Scheffler Jánost is, akinek nagy tisztelete van az egyházmegyében. Az ő életszentségéből mi az, ami tanulság és követendő példa a mai katolikusok számára is?
Scheffler János püspökünk nagyon érdekes módon lett az egyházmegyénk püspöke, hiszen már kineveztek egy püspököt a Szatmári Egyházmegyébe előtte, csak ő mindjárt le is mondott, mert érezte, hogy valami van a levegőbe. Az egyházmegye ki fog egészülni. Akkor a Trianon után az egyházmegyénket az öt vármegyéből egy harmada maradt, ugye a Szatmár, Máramaros és egy kicsi rész az Ugocsának, a többit teljesen elveszítettük. A bécsi döntéssel viszont az egyházmegye kiegészült. És akkor a mi egyházmegyénk teljes egészében visszakerült az anyaországhoz. Ekkor jött szóba Scheffler János, a kolozsvári jogtanár, mégpedig azért, hogy ő legyen a szatmári püspök, és ebben mindenki megegyezett, s így nevezték őt ki. Nagyon kemény idő volt. Ő már nem az építő püspökök közé tartozott, hanem inkább a rom eltakarítás és a lelkek újjáépítése, meg az újjáépítés is fizikailag szólva volt a feladata, hiszen a háború itt volt. Szatmárt is lebombázták 44. augusztusában. A bombázás következtében, akik itt a püspöki palotában, az óvóhelyen voltak, egy kivételével mindenki meghalt. Hogy a püspök úr nem volt közöttük, annak köszönhető, hogy elromlott a kocsi, és nem tudott hazajönni. Aztán következett az újjáépítés, majd pedig a kommunizmussal természetesen, hogy a küzdelem is. A püspök urat szemelték ki, hogy a Romániában lévő katolikusoknak a vezetője legyen, olyan értelemben, hogy szakadjon el a pápától, és legyen itt egy ortodox egyházhoz hasonló katolikus egyház, amit egyetlen egy valaki vezet, de itt legyen az Romániában. Természetesen a püspök úr az hűséges volt az egyházhoz, hűséges Rómához, és inkább a börtönt választotta, mint hogy ennek eleget tegyen. Ott is halt meg. 1952. december 6-án Zsilavában a börtönben. És mindjárt 90 után lehetőség nyílott arra, hogy a Boldoga avatását beindítsuk, hiszen vértanú. És éppen ezért nagyon könnyen is ment az ő ügye. Persze, hosszú előkészület előzte meg, és amíg az az úgynevezett pozíció elkészült, na rengeteget dolgoztak, hiszen az egész háttér anyagot föl kellett dolgozni. Az ő jelmondata az volt, hogy ut omnes unum sint, hogy mindannyian legyenek egyé, hiszen kiegészült az egyházmegye, és az a jó pár évtized, amit külön töltöttünk el, vagy töltött el az egyházmegye különböző része, megint egybefogni nem volt valami könnyű. De neki sikerült. Mindenütt nagy tekintélynek örvendett, és mindenütt nagyon szerették. Szigorú ember volt, de elsősorban magához volt szigorú. Halála után ugye beállt az úgynevezett ilyen fagyos csend, nem nagyon lehetett beszélni róla. Hála Istennek az egyházmegye Magyarországra szakadt részei kezdték először azt az imádságot publikálni és végezni, ami azért szólt, vagy arra íródott, hogy őt boldoggá avassa az egyház. Megtörtént, és ez nagy-nagy öröm volt a Szatmári Egyházmegye, és az egykori, természetesen az egykori Szatmári Egyházmegyéhez tartozó részek számára. Nagy öröm volt. 2011. július 3-án volt a boldogavatása itt, Szatmár Németiben, a Székesegyház előtti téren, ahol Angelo Amato, a Szentatya személyes küldötte, ugye felolvasta a pápai dekrétumot, amellyel Scheffler János vértanú püspököt a boldogok közé iktatja a Szentatya. Nagyon nagy ünnep volt. És örök példa ez minden szatmári egyházmegyés pap számára, az egyházhoz való hűség, az engedelmesség tekintetében, és minden szatmári hívő számára. Hiszen ma is nagyon sok áldozatot kell meghozni azért, hogy valaki ragaszkodjon a hitéhez, élje a hitét. Már csak azért is, hogy nem tiltják, hanem hogy hűséges tudjon maradni ahhoz a hithez, amelyben született, amelyben keresztelték, első áldozó volt, bérmálkozott, hiszen a világ száz és egy módon próbál mindenkit eltántorítani ettől az úttól.
Püspök atya 2003-ban lépett nemes elődök nyomdokába. A 21. században nyilván újabb kihívásokkal kell szembenézni a helyi katolikusoknak is. Püspök atya nemes elődök után milyen kihívásokkal néz szembe? Ugye itt szorvány magyarságról beszélünk az egyházmegyében, melyek azok a nehézségek és azok a pozitív eredmények, amelyekről beszámolhat. 2023-ban már 20 éve püspökként eltöltött szolgálatában.
Amikor kineveztek püspöknek, akkor az egyházmegyében tartott az egyházmegyei zsinatunk. Kaiser Pál püspök atya hirdette meg 2000-ben, és ez felkészülés volt a jubileumi évre, 2004-ben volt az egyházmegyén 200 éves. A zsinatot most már az én vezetésemmel, de befejeztük. Attól kezdve aztán minden évben tematikus éveket hirdettünk meg, hogy ezzel is tudjuk összefogni az egyházmegyét, az egyházmegyének minden plébániáját, és az az elképzelésem, hogyha mi mindannyian egy irányba tudunk lépni, tehát olyan témákra hasonlóan dolgozunk fel egy-egy témát, még ha nem is minden plébánián ugyanúgy, de van egy egységes vonalvezetés, az sokkal-sokkal eredményesebb, mint hogyha mindenki a maga módján úgy igyekezne tenni a dolgát. És ez nagyon jól működik, hála Istennek itt az egyházmegyénkben, még ma is. A kihívások azok sokrétűek, és természetesen, hogy ezeket a kihívásokat mindig a jelenlegi világ, meg a helyzet diktálja. Még amikor átvettem a püspökséget, nagyon sok olyan intézményünk volt, amelyek nagyon rossz állapotban voltak, amelyeket újra kellett szervezni, nagyon sok olyan ingatlanunk volt, amelyeket még vissza kellett szerezzünk, mert még nem adták vissza, és aztán, amikor visszaszereztük, mert hála Istennek, kicsi az egyházmegyénk, és nem rendelkezik valami nagy-nagy tulajdonnal, éppen ezért mindent vissza is kaptunk a román államtól, majdnem minden, de a lényegében, tehát nem olyan sok az, ami elmaradt, de ezeknek célt, értelmet adni, és aztán pedig felújítani, ez óriási kihívás. Úgyhogy a lelki megújulás és a lelki építkezés mellett nagyon sokat kellett nekem is azon dolgoznom, hogy ezeket az épületeket rendbe rakjuk, ezeknek az épületeknek értelmes célt találjunk, mert nem csak rendbe kell tenni valamit, hanem tudni kell, hogy minek tesszük rendbe. És ilyen csodálatosan szép megújulások történtek az egyház megyében, de sajnos elmondhatom, ez nem a mi érdemünk, hanem sokkal inkább azoknak a barátoknak, azoknak a támogatóknak, azoknak a kormányoknak az érdeme, akik mellénk álltak. Ilyen mellénk állás volt kezdetben elsősorban a német segélyszervezetek részéről, a Renovabis, a Kirche in Not részéről. Aztán természetesen legnagyobb részben egy olyan 10-15 éve már, hogy a magyar kormány segít bennünket, és azokat a terveinket, amelyeket eléjük viszünk, ténylegesen úgy támogatnak, mint ahogyan egy édesanya a gyermekét, hiszen hát nem hiába az anya ország, a magyar ország, és a kormánya pedig minden magyarra úgy tekint, mint sajátjára. Istennek hála és köszönet érte, az ő segítségükkel újult meg nagyon sok olyan épületünk, és lett benne ezekben az épületekben olyan élet, ami nem csak a magyarságot, hanem az egész közösséget szolgálja. Tehát ilyenek az iskoláink, amelyek segítségükkel megújultak, ilyenek az úgynevezett speciális munkákat ellátó intézményeink, mint a Boldog Scheffler János intézmény, ami egy ilyen rehabilitációs intézet, vagy pedig a Hám János diagnosztikai központ, ott nagyon sok orvos a legmagasabb színvonalon segít mindenkinek, akik rászorulnak, vagy pedig a most nemrég átadott, akár szigeten, Máramaros szigeten, bölcsőde és óvoda, vagy pedig itt nálunk a Hám János bölcsőde és óvoda, csodálatosan szép épületek, csodálatosan szép létesítmények, ahol én hiszem azt, hogy a jövőt neveljük. És hiszem azt, hogy ez mind segít bennünket megmaradni, nem csak katolikus keresztényeknek, hanem magyarnak is.
Nagyon szépen köszönöm Schönberger Jenő püspök atyának ezt az átfogó, csodálatos beszámolót, és tényleg buzdíthatjuk, azt hiszem, a Vatikáni Rádió hallgatóit, hogyha Szatmár Németiben járnak, csodálják meg ezeket a 220 éves épületeket, amelyek megújulva várják a látogatókat, és az itteni híveknek a gyermekeit fogadják be a nevelés szempontjából. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagy örömmel. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Jó Isten áldjon meg mindenkit.
Köszönjük a Szatmári Egyházmegye híveit és papjait is. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 11 óra 30 perctől.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A múlt héten a szombati evangélium azzal fejeződött be, hogy Jézus nem válaszolt a vallási vezetők azon kérdésére, hogy milyen hatalommal cselekszik. Emögött az is meghúzódik, hogy megkérdőjelezte vallási tekintélyüket és hitelességüket. Neki, az Isten fiának joga van ahhoz, hogy a jeruzsálemi templomban, az ő atyának házában rendet tegyen, tanítson és gyógyítson, a kérdezőknek viszont nincs joga ahhoz, hogy felelősségre vonják őt emiatt. Ugyanezt a gondolatot folytatja a mai evangéliumban a szőlőmunkásokról szóló példabeszéd, amelyet a korábban kérdezőkhöz, a jelenlévő főpapokhoz és a népvallási elöljáróihoz intéz. Ne legyen kétségünk afelől, hogy a címzettek rögtön felismerték önmagukat a példabeszédben szereplő gonosz szőlőmunkásokban. A példázat egyrészt bemutatta elődeik gonosz tetteit, Isten küldötteinek, a prófétáknak bántalmazását és megölését, másrészt előrevetítette, hogy elveszítik vallási hatalmukat, amely felháborodást váltott ki belőlük. A példabeszéd ugyanakkor előrejelezte Jézusnak, mint Isten fiának sorsát is, akit nem sokkal később elfognak és keresztre feszítve megölnek, de Isten mégis felmagasztalja őt. Az emberi gonoszság ugyan Jézus halálát okozza, de az isteni jóság őt emeli jelként a magasba, őt dicsőíti meg.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 227-es, az Éneklőegyház 179-es és 138-as éneke hangzik el a szertartáson, még egyszer a számok, tehát a Szent vagy Uram című énekeskönyv 227-es, az Éneklőegyház 179-es és 138-as éneke csendül fel a szertartáson. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!